Önöket, akkor a tegnapi előadás folytatása következik, a differenciál erősítő munkapont beállítása. Ezt a témát azért emeltem ki már a múltkor is, hogy ezt érdemes figyelemmel kísérni jól, mert a műveleti erősítő egy következő nagy fejezete ennek az elektronika előadás sorozatnak. Ez nagyon közel áll ehhez a témához, tehát a műveleti erősítővel kapcsolatos vizsgálatok azok közel lesznek ehhez a munkapontbeállítás, ugyanazokat a fogalmakat ott is fogjuk használni, tehát elmondom a lényegét a következőképpen. Tehát a differenciál erősítő munkapontbeállítása. Tehát erről beszéltünk a múlt alkalommal, és mit is mondtam. Arról volt szó, hogyha veszek egy ideális differenciál erősítőt, amelyikben a ideálisság azt jelenti, hogy a két tranzisztor pontosan egyforma, és felépítek egy ilyen struktúrát, amiben egy I0 áram fix értékű, és a mínusz UT telepfeszültség felé megy, és a másik oldalon, a kollektor körben pedig valami ellenállások vannak, nyilván ezek azért kellenek, hogy a tranzisztor egyáltalán működőképes legyen, a kollektorokat, azokat pozitív feszültségű helyre kell kötnünk a bázishoz képest, és két bemeneti helyet biztosítunk, az U1 és az U2 feszültséget, akkor ennek hatására az egyik tranzisztoron a bázis-emitter feszültség 1, a másik tranzisztoron pedig a bázis-emitter feszültség 2 érték jelenik meg, és a kimeneten van kollektor áram IC1, és a kimeneten lévő másik kollektor áram az IC2. Ezt most egyformára nevezem, egyformának mondom ezt az ellenállást, és egy plusz UT telepfeszültség van. És megállapítottuk az ideális műveleti erősítő esetében, hogyha én a két bemenetre egyforma feszültséget adok, tehát az U1 minusz U2 az nulla értékű lesz, akkor tudjuk pontosan az ideális karakterisztikából, hogy a két tranzisztoron azonos áram folyik, és az I0 áramnak a fele lesz az emitter áram mindkét oldalon. A rendkedvéért, hogy könnyebb legyen a dolgunk, a munkapont beállításnál megkülönböztettük a tranzisztoroknak az alfáját is, és most azt mondjuk, hogy a T1 tranzisztor az nem azonos a T2 tranzisztorral, ahol a T1 tranzisztor a baloldali, a T2 tranzisztor pedig a jobb oldali. És a kérdés úgy fogalmazódik meg, mi lesz ennek az eredménye? Hát ennek nyilván az lesz az eredménye, nem kell gondolkodni sem rajta, hogyha ideálisan pont a munkaponti áramok egyformák, akkor nem ideális esetben nem egyformák, hát ez ki lehet találni. Tehát az egyensúlyi ideális helyet, azaz I0 fél áramot, azt nem tudjuk ilyen módon megoldani, hogyha a két tranzisztor nem egyforma. És akkor azt mondtuk, hogy bevezetünk egy offset feszültség fogalmat. Az offset feszültséget definíciószerűen azt mondjuk, hogy ez az a feszültség, amelyik szükséges ahhoz, hogy a bemenetek közé kapcsoljuk, hogy a kimeneten az áram azonos legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy az U1 minusz U2 feszültség különbsége abban az esetben, ha IC1 egyenlő IC2-vel. Vagyis az a kérdés, hogy mekkora bemeneti feszültséget kell adnunk annak kompenzálására, hogy a két tranzisztor nem egyforma. Hát csak őrültnek jut ilyen eszébe, ugye ezt mindenki érzékeli, de az őrültségben van valamiféle rendszer. Tudnillik, a következőt gondoljuk végig. Van két tranzisztor, ezek nem egyformák. Hát a nem egyforma azt jelenti, hogy mindenféle különbség lehet fizikailag közöttük. A szennyezések, a felületek, a hőmérséklet, minden különbözhet egymástól. Tehát ez egy bonyolult dolog. De mi mérnökök vagyunk olyan ügyesek, hogy azt mondjuk, hogy legalábbis ebben a egyenáramú világban, tehát a munkapontbeállítás világában azt mondjuk, hogy ezt a egyébként nagyon bonyolultan leírható különbséget egy feszültséggé fogjuk áttranszformálni. Megkérdezzük, hogy a különbség miatt létrejövő aszimetriát mekkora bemeneti feszültséggel lehet kiegyenlíteni. Ezt tehát úgy kell elképzelni, hogy ha az egyik végére itt földet rakok, és ide beteszek egy feszültséggenerátort, amely éppen az U offset feszültséget produkálja, akkor a kimeneti áramok egyformák lesznek. Ezt jelenti ez? Hiszen az ide kapcsolt feszültség az U1-U2-vel ekvivalens nyilván. És akkor felírtam ezt az offset feszültséget az elmúlt órán egy jó hosszú gusztustalan képletbe. Ezt visszaidézem, mert újra nem akarom már részletesen leírni. Azt mondja, hogy az offset feszültség a következőképpen számolható. Az első tranzisztor termikus potenciájának megfelelő, durván 26 millivolt, de a hőmérséklettől ez függ, hiszen K-szor T/Q arányos a hőmérséklettel, meg kell szorozni a következő értékkel, ln az I0, szorozva A2/A1+A2-vel, és az 1/IS01-jel kell megszorozni. Ez lényegében a baloldali tranzisztornak a nyitó feszültségével egyenlő, ugyanis az U1-U2 az a bázisemitter feszültség 1-bázisemitter feszültség 2 értékkel egyenlő, és ezt kell az IC1 egyenlő IC2 helyen menni, és ebből ez a dolog jött ki, hogyha a két alfa az különbözik, akkor az IC1, vagy az IE1, az I0 per ez az izé, és ezt kell elosztani IS0-al. Ebben semmi különbség, vagy különlegesség nincs, ez egy egyszerű dolog. És utána teljesen szimmetrikusan az UT2 a termikus potenciálja a második tranzisztornak, és egy szimmetrikus rendszert kell csinálni, ln, I0, és itt annyi a különbség, hogy a indexeket kell megfelelően felcserélnem, és ez pedig IS02-t tartalmaz itt. És akkor az első tranzisztornak a bázisemitter feszültségét, U bázisemitter feszültség érték az egyes esetre, ez pedig az első, a második tranzisztornak a bázisemitter feszültsége, abban az esetben, és csak ide írom, abban az esetben, hogyha az IC1 egyenlő IC2, és egyébként ezek megállapítottuk, hogy I0-szor A1-szer A2/A1+A2-vel egyenlőek. Ezt a múltkor beírtam, hogy a két A repulszával kell megszorozni az I0-t, és akkor kapjuk meg a közös egyforma IC1, IC2 értéket. Ez a múltkor szerepelt a táblán. El vagyok intézve. Befejezem az órát, elmondtam az offset feszültség fogalmát. Na persze itt nem állunk meg, mert ha egy jó érzésű ember egy ilyen egyenlőséget meglát, akkor vagy azt mondja, hogy elfordul és menjetek a fenébe, vagy azt mondja, hogy ez túl bonyolult, nekem nem tudok vele mit kezdeni. Mi pedig megpróbálunk ebből valami egyszerűt kezdeni. És az egyszerű a következő képen fog kinézni. Első esetben azt fogjuk mondani, hogy a tranzisztorok legyenek egyformák egyetlen kivételtől eltekintve, legyen a hőmérsékletük is egyforma, tehát a két tranzisztor hőmérséklete legyen egyforma, és a két tranzisztornak az alfái is legyenek egyformák, és akkor nézzük meg ezt a kifejezést. Azt mondom, hogy ha az hőmérsékletek egyformák is most T1 egyenlő T2-vel, ahol most nem a tranzisztor, hanem a tranzisztor abszolút hőmérséklete, a bekarikázott a tranzisztor jele, ez meg a hőmérséklet értéke, ezt már a múltkor megpróbáltam elmondani, ez egyenlő. Ha a hőmérsékletek egyenlőek, akkor ebben a kifejezésben, ami itt van, mi egyenlő? Az UT1 és UT2 egyenlő egymással. Ezt nagyon szeretjük, mert abban a pillanatban, hogyha ezek egyformák, ezek az értékek, akkor két logaritmus mennyiség különbségéhez vezethető vissza a dolog, ami a hányados logaritmusa. Akkor már nagyon könnyen tudom kezelni a dolgot. Nem csak ezért csinálom, hogy könnyen ki tudom számolni, hanem az egyik forrása ennek az offset feszültségek, hogy a két tranzisztor hőmérséklete ugyan egyforma, mert egymás mellett vannak egy lapkán, de a felületeik nem egyformák. A felületeik pedig nem egyformák, akkor ez azt jelenti tehát, hogy UT1 egyenlő UT2-vel, ezt feltételezem, és egyenlő, hogy nekem tovább jelölgettem UT-vel, tehát a 26 millivolttal, amit megtanultunk már eddig is. És ezek után a tranzisztorok felületei különböznek egymástól. Hát nyilvánvalóan, hogyha egy tranzisztor felülete az egyik nagyobb, mint a másik, de egyébként minden paraméter egyforma, akkor mi lesz arányos ezzel a felülettel? Ebben a képletben. Akkor leírom, ugye, hogy azt mondjuk általában, hogy a tranzisztor emitter árama, ez valami IS0-szor EAD, bázis emitter feszültség, most általában írom per UT. Hát, hogyha egy kétszer akkora felületű tranzisztort veszek, és az bázis emitter feszültség ugyanolyan, akkor nyilván ez az IS0 lesz a dologgal arányos. Tehát azt mondom, hogy a felületek nem egyformák, vagyis más néven azt mondom, hogy az IS01 az arányos, és nem egyenlő, hanem arányos, tehát így írom, a tranzisztornak, az egyes tranzisztornak a felületével, és a felület legyen F, hogy még könnyebben meg lehessen jegyezni, és az arányos, az arányosság tényező egy A betű, vagy K, vagy akármi, de egyenlő, csak azt mondom, hogy arányos, és az IS02 pedig arányos az F2-vel. Vagyis egy olyan esetet veszek figyelembe, ahol a tranzisztorok méretei nem egyformák. Ez könnyen elképzelhető, mert amikor a tranzisztort csinálják integrált felületen, vagy integrált áramkörben, akkor két egyforma, vagy egyforma rajzolatot kell valahol produkálnunk, amikor gyártják a tranzisztort, ezt a harmadik fél évében a mikroelektronika tárgyban részletesebben fogják hallani, hát ezt nem találtuk pontosan el. Akkor az a kérdés, hogy ennek következtében mekkora offset feszültség jön létre. Hát akkor a következőt kell csinálnom, és még egyet mondok, hogy A1 legyen egyenlő A2-vel, legyen egyenlő A-val. Tehát azt mondom, hogy a tranzisztoroknak az alfái meg egyformák. Tehát a tranzisztor minden szempontból ugyanaz, csak a felülete nem ugyanaz, a hőmérséklete is azonos. Ebben az esetben ez az U-offset feszültség a következőképpen számolható. Azt mondom, hogy ez nem más, mint az UT feszültség, és utána a hányados logaritmusát kell vennem. Azaz, ezt a mennyiséget, meg ezt a mennyiséget el kell osztani egymásnak, és egymással is annak a logaritmusát kell vennem. Hát nem írom le véglegesen, hiszen az I0/2, meg az I0/2 itt szerepel, azzal egyszerűsíteni lehet. Vagyis egyszerűen ennyi lesz a dolog, hogy vedd a logaritmusát, ez van a nevezőben, a nevező nevezőjében, az IS02-nek, és oszd el IS01-jel. De miután ezek arányosak a felületekkel, ezért egyszerűen UT-szer ellen F2/F1. Vagyis a két felület hányadosának a logaritmusával arányos az offset feszültség. Hát ez jó könnyen megjegyezhető, ez nem kell megjegyezni, de ez annyira egyszerű, hogy átlátható. Akkor még számolni is fogok itt hirtelen a táblánál egy dolgot, mert a következőt mondom. Legyen egy példa, hogy a F2 az egyenlő az F1-jel plusz delta F-vel. A delta F az a méret különbséggel arányos. Tehát az F2 az F1-nél egy kicsit nagyobb, hogyha a delta F az pozitív, persze nem kell pozitívnak lennie. És akkor azt mondjuk, hogy akkor az offset feszültség az ilyen értéki, hogy vedd az útét és szorozd meg ellen F1 plusz delta F per F1 értékkel. Hol a delta F tehát a abszolút felület különbséget jelenti a két felület között. De hát ezt az egyenletet át lehet alakítani úgy, hogy UT szer ellen, és ez 1 plusz delta F per F1 értékkel egyenlő. Ez a delta F per F1, az pedig nem más, mint a relatív felületi hiba, hogy hány százalékkal nagyobb az egyiknek a felülete, mint a másiknak. De akkor ez könnyen kezelhető, és akkor bemegyünk a matematika órára, és azt mondjuk, hogy mondd meg, kedves barátom, hogy az ln 1 plusz x, hogyha x abszolút értéke jóval kisebb, mint 1, akkor mivel közelíthető? Ln 1 plusz x miben közelíthető? A néma hal önökhöz képest beszédes. De most megmutatom, jó? Hogy mi a kérdés. Egy rajzzal fogom illusztrálni, aztán utána mindenki a fejéhez kap, hogy Úr Jézus, hát én ezt tudom! A A következőről van szó. Miről is beszélek? Lerajzolom az ellenx-et, vagy az ellenfüggvényt, ellenx-et így. És az x függvényében. Amikor 1 az x, akkor nullánál vagyunk, ugye? És az ellenx így néz ki, hogy meg erre felé megy. És az a kérdés, hogyha egy picikét egynél nagyobb értéket, vagy kisebb értéket választunk, akkor mekkora értéket kapunk itt? Ehhez egy dolgot kell tudni, hogy az ellenx-nek az egynél a deriváltja az mennyi. Ellenx-nek mi a deriváltja, gyerekek? 1 per x. Egynél 1. Akkor ez azt jelenti, hogy itt van egy 45 fokos egyenes. Vagyis az x-el arányos, azaz x értékkel közelíthető ez a dolog. Tehát ez közelíthető egyszerűen x-el. X pozitív vagy negatív, mindegy. Tehát most mondjuk, hogy pozitív, de teljesen lényegtelen. Ebben az esetben tehát ez közelítőleg, hogyha a delta f per f egy érték jóval kisebb abszolút értékben, mint 1, akkor közelíthető a delta f per f egyel, vagyis ut szorozva delta f per f egy érték. És akkor egy példa a következő. Legyen a delta f per f egy az 0,05. Ez azt jelenti, hogy az egyik felület 5%-kal nagyobb legyen, mint a másik. Akkor az offset feszültség ebben az esetben 26 millivolt szorozva 0,05-tel. A 26 millivoltnak az 5%-a az 1,3 millivolttal egyenlő. Tehát ha sikerül két tranzisztort 5% pontosan egyformára csinálni, és minden egyforma egyébként, meg a hőmérsékletük is egyforma, hát akkor ilyen 1 millivolt körüli offset feszültséget lehet kapni. Ennyivel lehet kiegyenlíteni a különbségét a felületeknek. El kell mondanom, hogyha valamiféle eszközben ilyen offset feszültség kell, hogy hol kell, arról beszélni fogunk még, akkor, és hogy miért érdekes ez egyáltalán, mert ugye én értem, vagy sejtem, hogy értem azt, hogy valaki azt mondja, hogy tehát mi a fenének beszélsz ezzel a baromságról, hát kit érdekel ez? Én ezt meg akarom védeni természetesen, mert ez egy olyan fogalom, amit ismerünk, ez egy minden nap használt fogalom. Miért érdekes ez, ezt el fogom mondani, de nem erről van szó, mert most egyelőre maradjunk még itt. Hogyha megnézünk egy ilyen katalógusban ilyet, hogy két egyforma tranzisztort milyen offset feszültséggel lehet csinálni, akkor ez az 1 millivolt körüli érték, ez egy reális, tipikus érték. Ennél kisebbet is lehet csinálni, tehát mondjuk 1% pontosan is lehet még csinálni valamit, akkor ennek a ötödét el lehet érni. Tehát néhány tized millivolt, az már nagyon jó offset adatot jelent, mert akkor nagyon-nagyon egyformára csinálták a tranzisztort, és a hőmérséklet is nagyon egyforma. Jó, akkor még ugyanennek a képletnek, ami itt van, a kiértékelését megcsinálom egy másik esetben. Erre olyan kicsi helyet hagyok, ez a kettes dolog itt lesz, hogy ennyi lesz az egész. A kérdés úgy vetődik fel, hogy ha a tranzisztorok hőmérséklete különbözik egyedül, akkor mit kapunk eredményül? Tehát azt mondja, hogy a felületek, a tranzisztor felületei egyformák, vagy az az IS01, IS02 egyforma, tehát csak a hőmérsékletek nem egyenlők, a T1 nem egyenlő T2-vel, amiből persze az UT1 és az UT2 sem egyenlők egymással, és amiből következően az IS01 sem egyenlő IS02-vel. Hát ez egészen gusztustalan dolog. De mondjuk azt, hogy delta T, azaz T1 minusz T2 a két tranzisztornak a hőmérséklete, a kettőnek ez a különbség, a hőmérséklet különbsége. Akkor vajon mekkora lehet az offset feszültség? Ekkor viszont egy nagyon egyszerű dologra vissza tudunk emlékezni. Tanultunk egy ilyen bűvmennyiséget. A bűvmennyiség azt mondta, hogy a tranzisztor nyitó feszültsége azonos áramoknál, a hőmérséklettől függ és 2 millivolt per Celsius fok értékkel változik. Ebből az következik, hogyha az egyes tranzisztornak a hőmérséklete az nagyobb, mint a kettes tranzisztornak a hőmérséklete, akkor a hőmérséklet növekedésével a nyitófeszültsége kisebb lesz, mint a másiké. Vagyis a nyitófeszültség különbsége az egyszerűen így számolható ebben az esetben, hogyha minden egyébként egyforma, tehát a felületei a tranzisztornak egyformák, a felületei a tranzisztornak F1 és F2 egyébként egyformák például, és A1 és A2 is egyforma, akkor egyszerűen azt tudjuk zsebből mondani, hogy mínusz 2 millivolt per Celsius fok szorozva a delta T hőmérséklettel megadja az offset feszültség értékét. Ezt itt nem vezetem le. Azért, mert ha levezetném, akkor teleírnék két táblát, és a végén eddig jutnánk el, semmi értelme nincs. De megtanultuk azt, hogy a nyitófeszültség a hőmérséklettől 2 millivolt per Celsius fokkal változik, hogyha kettő tök egyforma minden szempontból ugyanolyan áramok folynának rajta, mert egyformák, ha beállítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az egyiknek ennyivel nagyobb lesz a nyitófeszültsége, mint a másiknak, a hőmérséklet különbséggel arányosan. Hogyha ezt elkezdjük nézni, akkor ugye azt mondja a dolog, hogy egy Celsius fok különbségre már elérjük ezt a 2 millivoltot. Akkor látszik, hogy ha valaki nagyon kis offsetű tranzisztor párt akar csinálni egy integrált áramkörben, akkor nem csak a felületek egyformaságáról kell gondoskodnunk, hanem arról is kell gondoskodnunk, hogy a hőmérsékletük a tranzisztoroknak nagyon pontosan egyforma legyen. Egy Celsius fok már 2 millivoltot produkál. Na hát akkor megvan az offset feszültség, és még számolni is tudjuk. A következő X időt arra fogom rászánni, hogy először csináljak egy modellt, mert ez az egész, amit most kiszámoltam, ezt ki lehet számolni. Meg lehet fogalmazni, hogy mekkora feszültséggel lehet kiegyenlíteni a tranzisztornak az idézőjelbetett hibáit, a különbségét a két tranzisztornak az egyenáramú világban, tehát a munkapont környékén. És akkor most meg kell nekem, most az lesz a feladatom, egy nehéz feladatot vállalok most, mert át kell törnöm a köztünk lévő függönyt, hogy átmenjen, ahogy szokták a színházban mondani, a szufitán átmenjen a információ. A szufita az, ami egy fény sor itt a színpad szélén, amelyik a színpadra világít, és a színészek nem látják a nézőket, vagy csak kizé, és azon kell átmenni. Hogy én elkezdem mondani, hogy Hamlet apjának szellem, és akkor ott értség a negyedik sorban, hogy miről van szó. Most ezt szeretném, ezt a szufitát áttörni, a köztünk lévő rejtélyes függönyt, hogy elmondjam, hogy mire gondolok. Mert most kiszámoltunk valamit, hát jó, hát egyenletek vannak, jönnek, mennek, de hogy ennek mi az értelme? Ez következik most. És azt feltételezem magamról, hogy vagyok annyira ügyes, hogy ezt el fogom juttatni önökhöz, ezt az üzenetet, amiről most szó van. Na, akkor a következőt játsszuk el. Azt mondom, hogy tehát fizikai magyarázat és modell. Először a modellt fogom lerajzolni. Ugye a következőképpen gondolkozunk. Még egyszer, az egész egy már itt a képletekben is bonyolultnak látszó dolog, de fizikai tartalmát tekintve még bonyolultabb, hiszen ott mindenféle rétegek, meg diffúziós, mit tudom én mik vannak, tehát benne van a tranzisztornak a fizikája mindig. Ezzel nekünk nincs időnk foglalkozni, ha én mérnökként egy tranzisztort akarok használni, akkor gáz lenne, hogyha a Fermi-Dirac statisztikából kellene minden alkalom, amikor bekapcsolom a készülékemet gondolkozni. Mert az benne van a buliban. Hát az nem lehet. Nekünk az egészet úgy kell látni, mint a sasnak. Felrepülünk, és megnézzük felülről az egész dolgot, és látjuk a hegyeket, meg az egereket, és mindent egyszerre tudunk. Tehát fölülről kell globálisan nézni az ügyet. Így fogjuk nézni ezt is. Azt mondom, hogy most én elfelejtem ezeket a számításokat, hanem a következő dolgot mérés alapon megcsinálom. Itt van a műveleti, vagy ez a differenciál erősítő, ez a kettő. Most a terhelést nem rajzolom fel, csak azt mondom, hogy itt van IC1, és itt van IC2. És a két tranzisztor nem egyforma, vagyis ez a valóságos differenciál erősítő. Ez azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy van neki offset feszültsége. Van neki offset feszültsége, ami így néz ki. Ez annyit jelent, hogyha én a differenciál erősítőt bekötöm ide, és teszek ide egy offset feszültségnyi U offset feszültséget, akkor a két áram egyforma lesz. Ebből ezt találtuk eddig ki. Most már elfelejtem, hogy mekkorák ezek, mert megnézem a katalógusban, az van odaírva, hogy 1 millivolt. Akkor engem a többi nem érdekel. Megmondtam, hogy honnan származik, megmagyaráztam, hogy miért van ez. De most még mérnökként odáig lesüllyedek a mélybe, hogy azt mondom, mit nekem ez a számítás? Nem érdekel, hanem van egy adat, van egy mennyiség, itt van egy változtatható feszültségű feszültséggenerátor, még így a mérést is megcsinálom, mindent teszem, amit szokták jelölni, mintha tekerném a feszültségét. Itt pedig egy mérőműszer párt teszek ide, ez a két árammérő, és amikor egyformát mutatnak, akkor azt mondom, olvasd le ezt a feszültséget, és az lesz az offset feszültség. Amikor az áram egyforma, hogy miért, honnan származik, már a kutyát érdekli. És most a következőt mondom. Ez a valóságos differenciál erősítő. De nekem van egy olyan modellem, amit eddig megismertem, hogy az ideális differenciál erősítő a kezemben van. Akkor azt mondom, hogy próbáljunk ennek a valaminek, ennek a jelenségnek egy helyettesítő képet, egy modellt felépíteni, és a modell mindig úgy működik, minden modellt így csinálunk, amit eddig beszéltünk, az is így van, hogy ideális elemekből építkezünk. Hát ha valaki egy ellenállás osztót megcsinál, akkor az ellenállás osztóba betesz két ellenállást. Mind a két ellenállás ideális elem. Mert olyan ellenállás senki nem tud elővenni, amelyiken az Ohm törvény olyan tisztán érvényesül. Mert az ellenállásnak van soros induktivitása, van párhuzamos kapacitása, az Isten tudja, milyen van, és ennek következtében az csak egy modell, ideális elemekből csinálok egy osztót, és kiszámolom, és hogy ez elég pontosan leírja a jelenséget, akkor nagyon jó vagyok. Most elhatározom a következőt, hogy itt van egy valóságos tranzisztor pár, T1 tranzisztor és T2 tranzisztor, és ennek a T1-T2 tranzisztor párnak nyilván I0 áram folyik, ott azt nem írtam oda, ennek a T1 és T2 tranzisztornak van offset feszültsége. Akkor azt mondom, hogy csinálni kéne egy modellt erre az offset feszültségre, amely modellben ideális elemek vannak. Az ideális elem most az ideális differenciál erősítő pár lesz. Tehát előveszek egy ideális differenciál erősítő párt, ennek a tranzisztorai azok T1 csillag és T2 csillag tranzisztorok. Ezek, és itt van az I0 áram. És itt van a negatív telepfeszültség. Itt folyik az I0 áram. És azt mondom, hogy ez a ideális tranzisztor, vagy a ideális művelet, vagy differenciál erősítő pár, IC1 és IC2 esetében, hogyha én a két bemenetére ennek a párosnak, ez az ideális differenciál erősítő, hogyha a két bemenetére egyforma feszültséget rakok, akkor lesz a két kollektor áram egyforma. Akkor nyilvánvalóan a valóságos dolgot ez nem írja le. Ez nem ugyanaz, mint a valóságos. De hogy lehetne úgy csinálni, hogy olyan legyen, mint a valóságos? Ezt a következőképpen lehet megcsinálni. Hogyha veszek egy feszültséggenerátort, úgy, hogy ide teszem ezt a feszültséggenerátort, ami éppen offset feszültséggel ekvivalens. És ezzel kiegészítem ezt a párost, tehát magyarul szólva ezt a bekeretezett részt most minden paramétert, persze nem csak a helyettesítő elemeket, ezzel helyettesítem a valóságos erősítőt, akkor ez a két ideális tranzisztorból álló, egyforma tranzisztorból álló differenciál erősítő, kiegészítve ezzel az offset feszültséggel, az le fogja írni helyesen a helyettesítését ennek a dolognak. Tehát, hogyha ide teszek egy keresztet, meg ide is egy keresztet, és azt mondom, hogy a keresztek között vagyunk, itt vannak a keresztek ezen a részen, akkor ez a helyettesítő modell, ami két ideális tranzisztorból, amely ideális tranzisztorok, tehát akkor azt mondjuk, hogy ezek viszont egyformák teljes mindenféle szempontból egymással, és bele sorba kapcsolok egy offset feszültséget, akkor nyilvánvalóan ez úgy fog viselkedni, mint ez a nem ideális páros, hiszen úgy tudom helyreállítani a dolgot, hogyha itt kívülről erre rákapcsolom az offset feszültséggel ekvivalens részt, értéket, akkor offset feszültség pozitív irányban van, aztán offset feszültség negatív irányban. Ez azt jelenti, hogy itt éppen offset feszültség esetén itt nulla feszültség lesz, és ha itt is nulla feszültség van a túlsó oldalon, akkor az ideális tranzisztor párnak a bemenetére egyforma feszültség jut, és ebből az következik, hogy egyenlő lesz a kimeneti áram. Akkor tehát a tranzisztorok nem egyformaságát egy olyan megoldással tudom modellezni, mint hogyha a két tranzisztor, a tranzisztorpár bemenetén volna egy olyan offset feszültség generátor, ez az izé, amelyik szerves része ezektől elválaszthatatlanul modellezi ennek a nem ideális párosnak a tulajdonságait munkapontbeállítás szempontból. És akkor most már mindent elfelejthetünk, hogy ellen meg, mit tudom én, mi, amit föl van írva. Ne felejtsük persze el, de ez egy mennyiség, amit mérni tudunk, és egy modellt tudunk ennek helyére állítani. Ki meri nem érteni? Jöjjön ki a kocsma elé. Akkor ezek után azt mondom, hogy ha van nekem egy offset feszültséggel rendelkező differenciál erősítőm, akkor semmi más, mint hogyha olyan, mint hogyha egy ideális differenciál erősítőnek az egyik bemenetével sorba volna kötve egy feszültséggenerátor. És így tudom modellezni abból a szempontból, amilyen szempontból a differenciál erősítőnek ezt az offset feszültségét értelmeztem. És akkor most jön a fizikai magyarázat, hogy mire jó. Miért van offset feszültség fogalom? A következőképpen fogok gondolkozni. Azt egy példát fogok elmondani, és ez a példa lesz az, amin meg tudom magyarázni a dolgot. Ezzel a differenciál erősítővel, amelyik ideális esetben a két bemenet közé kapcsolt feszültséget érzékeli, és azzal arányosan változik a kimeneti feszültség értéke, szeretnék mérést végezni. Azaz, mondjuk van nekem egy feszültségforrás, amely most ebben egy egyenfeszültségű forrás legyen, plusz-minusz és U0 feszültségem, és ezt az U0 feszültséget meg szeretném mérni. Akkor előveszem a differenciál erősítőmet, így, és a differenciál erősítő bemenetére kötöm ezt a feszültséget, és a másik része, ez a differenciál erősítő, a másik végét pedig leföldelem, és a differenciál erősítő kimenetén lévő IC1, most csak, hogy ne kellene egészen telezom, és IC2 áramok különbségét fogom mérni. IC1 minusz IC2 értékkel ezzel a dologgal, ezzel arányos, most jelet, arányos, jelet mérek. A többi rész, tehát most ez a differenciál erősítő az egész dolgot helyettesíti. Ha ideális a differenciál erősítőm, akkor ez a mérés korrekt lesz azért, mert hogyha az U0 nulla, akkor a két áram az egyforma. Ugye? De hogyha nem ideális a műveleti erősítő, vagy a differenciál erősítő, akkor ide, hogyha nulla feszültséget kapcsolok, akkor a kimeneten nem nullát fogok mérni. Tehát rosszul mér a szerkentyű, mert nullához nem nullát rendel hozzá, még azt se tudja megállapítani, hogy mi a nulla, hát akkor hogy tudna mérni bármit. Ezért úgy kell elképzelni ez a valóságos differenciál erősítő, hogy azt mondom, hogy ezt a helyettesítő modellel a következőképpen tudom értelmezni. Itt van az U0 feszültség, plusz-minusz érték, és ezt akarom megmérni. Előveszem a nem ideális differenciál erősítőt. Azt úgy lehet megcsinálni, hogy veszek egy offset feszültséget. Ez az offset feszültség most éppen ilyen mérőirányjal van, de az offset feszültség tényleges előjelét általában nem tudom, mert nem tudom, melyik nagyobb, melyik kisebb, az véletlenszerűen alakul. És ezt a valóságos differenciál erősítőt helyettesítem egy differenciál erősítővel, ami ideális, meg sorba kötök vele egy offset feszültséget, és ezzel a dobozzal helyettesítem. Helyett nem hagytam az IC1 és IC2 áramoknak, de itt vannak természetesen. Akkor a következő történik. Ez az offset feszültség. Az a kérdés, hogy milyen viszonyban van ezzel az U0 feszültséggel. Tudnivik, amikor a különbséget mérem a kimeneten, akkor lesz nulla a kimenet, amikor ez a bemeneti feszültség éppen offset feszültséggel egyenlő. Azaz az offset feszültség azt mondja meg, hogy milyen bemeneti feszültség tartományban tudok én tulajdonképpen mérni. Mert hiszen az azt jelenti, hogy maga a differenciál erősítő egy offset feszültségnyi mérendő mennyiséggel ekvivalens kimeneti jelet szolgáltat. Ebből az következik, hogy ez az offset feszültség megmondja, hogy én milyen pontossággal tudom ezt mérni. És akkor kiderül, hogy ha ez 1 millivolt, és 1 millivoltot szeretnék mérni, akkor ez azért lesz hülyeség, mert 1 millivolt pontossággal már nem tudok mérni, ha 1 millivolt az offset feszültség, hiszen maga a szerkentyű, anélkül, hogy tennék bele feszültséget, már 1 millivoltnak megfelelő bemeneti feszültséget produkál, úgy viselkedik, mintha 1 millivolt bemeneti feszültsége lenne a szerkezetnek. Ezért, hogyha egy ilyen feladatot, mondjuk egy mérőerősítőt meg akarok csinálni, akkor ennek az offset feszültségnek az értékét lehető picire kell választanom, és hogyha valaki azt mondja nekem, hogy mérjél 1 mikrovolt pontossággal, akkor baromi nagy nehézségek elé állok, mert 1 mikrovoltos offset feszültséget mekkora pontosságú tranzisztorpárral lehetne csinálni, hát sem ekkorával. Akkor a következőt csináljuk. Hogy azt csináljuk, hogy miután az offset feszültséget azért nem ismerjük, mert hiszen, hogyha egy másik differenciál erősítőt teszek ide, akkor más lesz az offset feszültség. Akkor egy adaptív rendszert kell csinálnom. Minden pontos mérőműszer így működik, azt mondja, hogy én nulla bemeneti feszültséget kapcsolok ide, vagy pedig megmérem, hogy mekkora bemeneti feszültség mellett egyforma a kimenet, ad nullát a kimeneten, és ezt a feszültséget oda teszem, mint kiegyenlítő feszültséget, és onnantól kezdve már képes vagyok arra, hogy pontosan mérjek. Ezt láthatóan az arcokból nem mondtam elég pontosan. Én értem baromira, de még önök nem teljesen. Tehát akkor úgy csinálnám a mérést. Ez az offset feszültség valamekkora. Mondjuk 1 millivolt. És mondja nekem valaki, hogy 1 mikrovolt pontosan kéne mérni. Hát ezt nem lehet. Mert ugye én 1 mikrovoltot csinálok, ő meg hozzáad maga egy 1 millivoltnyi valamit a kimeneten így, akkor nyilván semmire nem megyek. De meg tudom csinálni azt, hogy azt mondom, ide teszek egy nulla feszültséget, tehát magyarul szóval hitelesítem az áramkörömet. Nulla feszültség hatására a két áram az különbözni fog. Akkor nem nulla feszültséget teszek oda, hanem azt mondom, hogy ezzel a generátorral kívülről egy feszültséggenerátorban, egy változtatható feszültséggenerátorban ide teszek egy feszültséget, és addig ehelyére nullát teszek, tehát az U0 egyenlő nulla, és ezt a feszültséget addig változtatom, míg a kimeneten éppen nulla lesz. Akkor éppen ide az offset feszültséget kell tennem, és utána már nulla bemeneti feszültségre nulla kimeneti feszültséget fogok kapni, vagy nulla kimeneti áramot, a két áram különbsége nulla lesz, és akkor innentől kezdve, ha változik ez a feszültség, akkor pontosan ennek a különbségét fogom mérni. Ez azt jelenti, hogy úgy hitelesítem, hogy kipróbálom, hogy mekkora, milyennel lehet kiegyenlíteni a kimeneten, és ez éppen offset feszültség, és onnantól kezdve a mérésem pontos lesz. Ezt egész pontosan úgy csinálják, miután az offset feszültség még hőmérséklettől is függ meg mindentől, hogy ezt periódikusan csinálja a rendszer. Mindig ezt a kiegyenlítő feszültséget megméri úgy, hogy a bemenetre nulla feszültséget ad, és mennyivel lehet ezt kiegyenlíteni, és innentől kezdve a dolog tökéletesen jól működik. Ha valaki ügyes, akkor ezt a feszültséget nem erre a soros helyre teszi, hanem ide a differenciál erősítő másik oldalára, akkor a két dolog nem zavarja egymást, de nem akartam ezzel összekeverni a dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy tudok pontosan is mérni, de persze minél kisebb az offset feszültség, annál kevesebbet kell küzdenem, annál pontosabban tudom mindig beállítani a dolgot. Tehát akkor az egyenfeszültségű mérés az, ami a célja, vagy a mérést akarjuk, hogy az egyenfeszültség erősítőnek a nullponti értékét tudjuk ezzel pontosan beállítani, és így lehet a laborunkban olyan mérőműszer, aminek az 1 mikrovolt is elvileg a 10^-6-os volt mennyiség is egy skálában leolvasható értéket jelent. Ez már persze nagyon nagy pontosságú mérést jelent. Ennek egy speciális területen van. Elsősorban a méréstechnika területén van jelentősége, meg a szenzortechnika környékén van jelentősége, amikor valami kis mennyiségeket kell mérni valamilyen olyan helyen, ahol nincsen megfelelő környezetünk. Ma tele vagyunk ilyen szenzorvilággal, ma nagyon szeretik a szenzorokat, ma olyan áramköri rendszereket hoznak létre, hogy környezetvédelmi vagy bármilyen más szempontból fontos helyeken szenzorokat elhelyeznek, és azokkal tesztelik azt, hogy ott milyen éppen az aktuális helyzet. Ezek ilyen típusú feladatokat kell ellássanak, hogy mondjuk valamiféle egyenfeszültségű szintet mérjenek. És hát szeretik a háborúsok is a szenzorokat, valahonnan ledobálnak egy csomó szenzort, és rádiós összeköttetéssel nézik, hogy merre van a ellenségnek a akármilyen. Tehát ez az offset, még egyszer visszatérve, az egyenfeszültségű mérés, vagy egyenfeszültségű pontos mérés világában ad nekünk felvilágosítást, és ha az offset nagyon kicsi lenne, akkor persze ez a kiegyenlítés nagyon triviális megoldást jelentene. Tehát erről beszélünk, és ez az, ami miatt ez egy fontos fogalom. Akkor én most éppen egy perccel vagyok az óra vége előtt, akkor 14-kor várom Önöket. Most még egy, illetve két olyan fogalom, amelyik a munkapont beállításával a differenciál erősítőnek összekapcsolható és összekapcsolódik. Ez a már múltkor megfogalmazott offset áram, tehát offset áram. És az IB-nek jelzett úgynevezett bias áram, bias áram az, amivel szeretnék még foglalkozni. Ezek már fogalmilag nem különböznek lényegesen az előbbi offset feszültségtől, tehát ebbe az eddigi modellezési példába be tudjuk illeszteni őket. A következőről van szó. Ha előveszek egy valóságos differenciál erősítőt, akkor megbeszéltük már az előbb, hogy ha ő ilyen módon van felépítve, mínusz UT és I null áram, akkor ez azzal a dologgal rendelkezik, hogy a két kimeneti kollektoráram érték, IC1 és IC2, akkor egyenlő, hogyha a bemenetekre még a bemenetekre egy U offset feszültséget kapcsolok. Tehát ezt definiáltuk, az offset feszültséget megbeszéltük. Ez egy valóságos erősítő, differenciál erősítőről beszélünk most. Most arra vagyok még kíváncsi, hogyha ide generátor ellenállásokat kapcsolok, és ez RG1 meg RG2 generátor ellenállást néven teszem, akkor vajon, hogyha egy ilyen kapcsolást szeretnék kiegyenlíteni, akkor a kérdés, hogy ahhoz, hogy az IC1 és IC2 egyforma legyen, ide mekkora feszültséget, ezt most már az offsettől eltérően hibafeszültségnek, UH feszültségnek fogom nevezni, mekkora hibafeszültséggel lehet ezt a dolgot ebben az esetben kiegyenlíteni. Nyilvánvalóan ebben munkaponti szempontból lesz két olyan áram, amelyek a bázisokon folynak, az egyiket IB1-nek, a másikat meg IB2-nek fogom hívni. Azért befelé mutató mérőirányjal rajzolom, mert fizikailag megtanultuk, hogy a NPN tranzisztorok bázis árama, a tényleges pozitív bázis áram irány, az befelé mutató, tehát ez nem irracionális. Tehát akkor adataim vannak, hogy létezik egy offset feszültsége ennek a szerkentyűnek, és van két árama, az IB1 és az IB2 áram. Ezek a bemeneti, azaz bázis oldali munkaponti egyszerű áramok. Ezek nyilvánvalóan ideális tranzisztor esetében egyformák lennének, ha minden egyforma lenne, nem ideális esetben ezek is különbözhetnek egymástól, meg a két generátor ellenállás is nyilván különbözhet egymástól. Ezek után a következő ötletem támad, ez már nem különbözik az előbbi gondolattól lényegesen, mert itt van egy T1 tranzisztor, és van egy T2 tranzisztor, és ez a T1 és T2 tranzisztor persze tudjuk, hogy nem azonos, ez valóságos tranzisztor, ezek nem egyformák, nem azonosak egymással, tehát T1 és T2 nem egyformák. Most ezt a helyzetet, ami a táblán látszik, hogy van egy offset feszültsége ennek a tranzisztor párnak, és ezen kívül még bemeneti áramok is vannak, megpróbálom úgy leírni, ahogy eddig csináltuk, azaz. Végy két ideális tranzisztort. Tehát veszünk két teljesen egyforma tranzisztort, és ezt a tranzisztort kötjük be abba az alapelrendezésbe, amit eddig csináltunk, kínul közös áram, összekötött emitterek, és van T1 és T2 csillagtranzisztorunk. Ezek a csillagtranzisztorok, ezek egyformák, tehát két tök egyforma tranzisztort veszek elő. És tudom, hogyha ezt a két tranzisztort így bekapcsolom, és a két bemenetére egyforma feszültséget rakok, akkor egyforma lesz a kimeneti áram, tehát az IC1 és az IC2 azok egyformák lesznek abban az esetben, hogyha a két bemenet között a feszültség különbség nulla, hiszen ezek ideális elemek, tehát ideális tranzisztorok. De most még nem vettem figyelembe, hogy két áram, munkaponti áram folyik a bázisokban. És nem vettem figyelembe a modellben az offset feszültséget. Tehát az offset feszültséget már az előbb kitaláltuk, hogy ide kell tenni egy feszültséget, amely feszültségnek az értéke olyan, hogy itt van az offset feszültség, U off. Az előjeleket így állapítottuk meg az előbb. Ez, meg a két ideális tranzisztor az offset jelenséget egyértelműen helyettesíti. De még figyelembe kell venni azt, hogy ezeknek a tranzisztoroknak a munkapont beállításhoz a bemenetén van még áram is. Ezért ezt a T1 és K2 csillagtranzisztort olyan ideális tulajdonsággal látom el, hogy őnekik nincs bemeneti áramuk. Tehát nem folyik a bázison áram. Hanem, hogy helyettesítő modellben gondolkozzak, nyilvánvalóan a modellben áramgenerátorral a föld felé, vagy bárhova mindegy, az IB1 áramot, ha elfolyatom, meg a másik oldalon is beteszek egy ilyen áramgenerátort, és ebbe az irányba IB2 áramot folyatok, akkor a külső kapcsolások, ezek a külső kapcsolások, vagyis ez az egész szerkezet, amit felrajzoltam, a két ideális tranzisztorból, egy feszültséggenerátorból, meg két munkaponti áramot szimuláló vagy helyettesítő áramgenerátorból álló kapcsolás ugyanúgy fog viselkedni, mint ez a nem ideális páros. Miért? Mert azt fogjuk érzékelni, hogy ha én ezt a csillagpontot megnézem itt, akkor azt látom, hogy ha a tranzisztorban nem folyik áram, IB2 áram folyik a föld felé. A másik oldalon is IB1 áram folyik a föld felé, vagy folyik a bemenetről, és a két tranzisztornak a hibáját pedig az offset feszültség jellemzi. Akkor a teljes tranzisztor kapcsolást azt így tudom helyettesíteni, és itt ezek a külső kapcsolati részek, itt van az RG2 ellenállás, itt meg az RG1 ellenállás, és itt található az a feszültség, amely a hiba feszültség lesz. A hiba feszültségnek ki kell egyenlíteni az áram, vagy a pontosabban a kimeneti áramok különbségét. Tehát itt pedig a hiba feszültségnek kell lennie. És akkor elkezdem számolni ezt a hiba feszültséget. Úhá, az mekkorával kell, hogy egyenlő legyen, vagy mekkorával egyenlő. Hát akkor következőképpen számolok. Az RG1 ellenálláson most folyik az IB1 áram. Akkor ezen az ellenálláson esik RG1-szer IB1. Ehhez hozzáadódik az offset feszültség. Offset feszültség. És ha egyforma a tranzisztorok kimeneti áram, akkor az ideális tranzisztor páros két bemelete között nulla feszültség van. Tehát akkor itt nulla feszültség van. És ezen az ellenálláson pedig az IB2 áram folyik, vagyis mínusz RG1, itt RG2, szorozva IB2-vel. Vagyis a teljes kiegyenlítéshez szükséges hiba feszültséget, azt három tagból tudom elővarázsolni, az offset feszültségből, akkor szépen ideírom, hogy U offset feszültség, ez benne lesz, és utána pedig a két áram és a hozzátartozó generátor ellenállás szorzatának a különbsége szerepel benne. De akkor praktikus okokból a következő dolgot vezetem be, most kell figyelni, mert ez egy érdekes dolog. Azt mondom, hogy bevezetem a bias áramot IB-vel jelölve. Ez legyen az IB1 áramnak és az IB2 áramnak a közös módusú része, azaz a számtani közepe. A múlt órán kisjelű vizsgálatokban ezt bevezettük. Közös módusú feszültséget definiáltunk így. És az I offset áram, ez pedig legyen az IB1 mínusz IB2. Tehát az eddigi hagyományunknak megfelelően, a hagyomány persze két órával ezelőtt szerepelt először, de manapság az a divat, hogyha egyszer megrendezünk egy fesztivált, az is hagyományos. Tehát ebből következően itt hagyományosan közös és differenciál módusú részre bontom a dolgot. Ha ez így van, akkor tudjuk, hogy az IB1 áram ebből kifejezhető úgy, mint az IB áram plusz az I offset áram fele. Ez csak átrendezés, ezt nem vezetem le, hanem felírom, és csináltuk már a múltkor. IB2 pedig az IB áramnak, az átlagos munkaponti áramnak és az áramkülönbségnek, az offset áramnak a fele. És akkor készen vagyunk. Ha én ezt most ide behelyettesítem, akkor tovább írom ezt a dolgot. Az RG1-et, tehát meg kell szoroznom az IB1-jel, az a bias áram, plusz az offset áramnak a fele, és ezt ebből ki kell vonnom az RG2, szorozva IB bias áram, mínusz az U offset áram per 2-t. Ez semmi más, mint mechanikus primitív behelyettesítés. És akkor most már a teljes hibafeszültséget, azaz azt a hibafeszültséget, amivel ezt a valóságos tranzisztort generátor ellenállásokkal ki tudjuk egyenlíteni, azt a következőképpen tudjuk számolni, ebben direkt módon benne van az offset feszültség, aztán benne van az RG1 és az RG2 különbsége, megszorozva ezzel a közös bias árammal, és utána pedig a következő tag, egy pozitív tag, az offset feszültség felét, azaz az I offset, vagy az offset áramnak a felét, bocsánat, offset áramnak a felét, pedig meg kell szoroznom egyrészt az RG1, meg utána kétszer kivonunk, tehát az pozitív előjel, RG2 per 2 értékkel. Vagyis a hiba feszültség a következő tagokból áll. A differenciál erősítő offset feszültség, ez direkt módon benne van. Utána a közös áram, átlagos áramérték a két ellenállás különbségével hoz létre egy tagot, és az offset áram, a két áram különbsége pedig az ellenállásoknak az átlagértékén hoz létre egy feszültséget. Úgy is lehet mondani, hogy a generátor ellenállások közös módusú meg differenciál módusú része különböztethető meg, de ezt nem szoktuk használni. Ez azonban egy üzenetet hordoz nekem, hogy ha két tranzisztor árama különbözik egymástól, és nem tudjuk, hogy ez milyen módon különbözik, hogy ez pozitív vagy negatív vagy akármi, akkor az átlagos generátor ellenálláson mindenképpen esik egy feszültség. Ezt a tagot viszont el tudom tüntetni, a két generátor ellenállást egyformára választom. Tehát ha én magam tervezek egy ilyen áramkört, és a kiegyenlítő feszültséget kicsire akarom választani, akkor nyilvánvalóan a két generátor ellenállás egyformára választásával ettől meg tudok szabadulni. Az offset feszültségtől, meg az offset áramtól viszont azért nem tudok megszabadulni, mert ez a tranzisztor... Igen? Nem értem.
Az RG2 együtthangfolyama, vagy szorszolja, az
RG2, IB, jó. IOSZET, természetesen. Ja, igen, jó, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szólt. Ott én offset áramot láttam, és úgy is írtam tovább természetesen, mert a vakság az előfordul. De jót mondtam mindig. Ugye, azt mondta a régi professzor, ilyen korban, mint én, hogy kollégák, ne arra figyeljenek, amit a táblára írok. Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit gondolok. Na tehát. De a végeredmény jó. Tehát arról van szó, hogy ettől a G1 és G2-től meg tudok szabadulni tervezéssel, ezektől azért nem tudok megszabadulni, mert az offset feszültség a tranzisztorok hibáiból származik, az offset áram is a tranzisztorok különbségéből származik, hogy két tranzisztor milyen irányba különbözik egymástól, azt nem tudom megjósolni. Na, tehát akkor a vége a dolognak megvan, munkapont beállítás, ennyi egy ilyen típusú szimmetrikus elrendezésű eszközben. De elhatároztam, hogy még egy dolgot elmesélek önöknek. Ez a dolog nagyon felületes, felszínes, könnyen kezelhető lesz, de jól megjegyezhető, és ezért érdemes erről beszélni. Ugye ez azt jelenti, hogy ha van nekem egy fokozatom, egy fokozat, akkor az egy hiba feszültséggel jellemezhető. És úgy lehet elképzelni ezt a hiba feszültséget, hogy a belső hibáknakból származó hibáknak a kiegyenlítésére egy hiba feszültség eredőben berakható ebbe a dologba. Akkor ha van nekem egy erősítőm, és most nagyon egyszerűsített képet fogok mondani, és ennek az erősítésnek, az erősítőnek az erősítése A1. És van egy hiba feszültség, amely itt található eredő hiba feszültség, UH1. Ez, hogyha offset feszültség, akkor nyilvánvalóan mindenki látja a dolgot. És utána ennek a kimenetére rákapcsolódik egy másik fokozat, amely fokozatnak szintén van egy hiba feszültsége, ez UH2 értékkel egyenlő, és utána ezt A2 erősítéssel erősítve visszük tovább a kimenetre, és így néz ki a dolog. És minden erősítő maga olyan, hogyha a bemenetére ténylegesen ide, ez egy modell, ugye ide tennénk nulla feszültséget, akkor itt A-szor nulla lenne, tehát a bemeneten, ha itt nulla feszültség van, akkor a kimeneten is nulla van. Tehát egy fokozat az a hibáival együtt ezzel helyettesítheti, ez az első erősítő fokozat, ez a második erősítő fokozat hibával együtt. És itt található a kimeneti feszültség, az UKI. Most már feszültségben gondolkozom. Kérdés, hogy egy ilyen modellt, ami két egymás után kötött fokozatból áll, amelyeknek mindegyike rendelkezik egy ilyen hibafeszültséggel, mekkora eredő bemeneti hibafeszültséggel, mekkora bemeneti hibafeszültséggel egyenlíthető ki. Tehát akkor ide azt mondjuk, hogy UH eredő mekkora érték, ez lesz az eredő érték. Ez a kérdés úgy is felfogható, hogy mekkora feszültség szükséges a bemenetre kötve egy ilyen rendszerben ahhoz, hogy a kimeneten nulla feszültség legyen. Ennyi a kérdés. Erre én azt mondom, hogy legyen ez egy lineáris hálózat, érvényes a szuperpozíció tétel. Vagyis azt tudom, hogy a kimeneti feszültség, ami majd nullával lesz egyenlő, előállítható a három feszültség forrás hatására létrejövő eredő feszültségértékkel. Az UH eredő, azt meg kell szorozni A1-szer, mert csak akkor ezek helyére ugye rövid zárat teszünk, független feszültségforrásokról van szó, A1-szer A2-vel kell megszorozni. Ez az első tag. Utána e helyére nullát kötök, ezt nézem, ehelyett is nullát kötök. Akkor nyilvánvaló, hogy negatív előjellel az UH1, azt meg kell szorozni A1 és A2-vel. Utána ehelyett is, meg ehelyett is nullát rakok, akkor itt nulla feszültség van, mert az ideális erősítő bemenetén, ha nulla feszültség van, most természetesen már ez az ideális elem, akkor ennek az utolsó fokozatnak az értékét pedig az UH2-t meg kell szoroznom az A2 értékkel, és megkapom az eredő kimeneti feszültség értékét. És hogyha ez nullával egyenlő, akkor az UH eredő, megpróbálom nagyra írni, az a feszültség, amelyik kiegyenlíti az összes hibát ebben a rendszerben, az úgy számítható, hogy a nullát átrendezem, akkor ez az UH1 feszültséggel lesz egyenlő, ugye mert A1-el és A2-vel szorzatával osztok, plusz az UH2 szorozva 1 per A1 értékkel. Azért, mert ez csak UH, A2-vel van megszorozva, A1-el, A2-vel osztok, akkor A1-el le kell osztani. Itt hangokat hallottam. A lányokról beszéltek, vagy erről? A lányokról nekem is mondják el. Hát erről akkor nem kell, mert akkor rendesek itt ezzel foglalkoznak. Hát akkor én vagyok a király, mert azzal foglalkoznak, amivel én idétlenkedem. Na ez mi ez a tanulság? Most kell figyelni, mert ez nagyon érdekes eleme ennek az egésznek. Hogyha én egy teljes erősítőnek a hiba feszültségét akarom kiszámolni, akkor az első fokozat hiba feszültsége lesz domináns. Mert hogyha az első fokozat nagyot erősít, akkor a másodiknak a hiba feszültsége már olyan, mintha nem lenne semmi. Ezért egyetlen differenciál erősítő offset feszültségének a kiszámítása, amit az óra elején csináltam, az dominál, mert hogyha egy differenciál erősítővel kezdődik, és ennek 1 millivolt az offset feszültsége, és utána erősít 100-at, akkor a következő differenciál erősítőnek, ha 1 millivolt a feszültsége, az már olyan, mintha nem is lenne semmi. Tehát az első fokozat a hiba feszültséget dominálja. Ezért van az, hogyha egy olyan erősítőt akar valaki csinálni integrált áramkörrel persze, amelyik erősítő ilyen nagyon jó mérőerősítő, akkor annak az első fokozatára kell koncentrálni, annak kell a hibáját minimalizálni, és akkor már egy jó fokozatot csinálunk, utána már elkövethetünk akár mekkora hibákat, ezeknek a jelentősége egyre kisebb lesz. És hogyha 1 milliót erősít ez a szerkezet, és ez S100, még van egy következő harmadik fokozat, ami szintén 100-at erősít, akkor nyilvánvaló, hogy a legutolsó fokozatnak a hibája már semmit nem fog jelenteni. Tehát ebből az következik, hogy mindig az első fokozatnak a munkapont beállítása és az ahhoz kapcsolódó hiba lesz az, ami minket befolyásolni fog. Na hát akkor még van egy 25 percem, áttérek egy másik témára, mert a differenciál erősítőről beszéltünk. Nagyjelű analízist csináltunk, kisjelű analízist csináltunk, bevezettük a közös módos elnyomás fogalmát, és munkapontot állítottunk be, ahol offset feszültséget, áramot és ilyeneket fogalmaztunk meg. Tehát megvan egy olyan elemünk, amelyik egy ilyen szimmetrikus bemenettel, adott esetben szimmetrikus kimenettel vagy aszimmetrikus kimenettel rendelkezik. És most elkezdünk egy olyan témát, amivel a következő időszakban viszonylag sokat fogunk foglalkozni, ez a műveleti erősítő témája. Tehát akkor a műveleti erősítő ezzel a fogalomkörrel fogunk a következőkben foglalkozni. Ennek az elején, ennek a általános bevezetése következik, ez lesz a mai óra témája, és utána pedig fogunk foglalkozni néhány olyan speciális kérdéssel, ami a műveleti erősítőhöz is kötődik, de általában az elektronikus áramköröknek sajátossága. Ez a visszacsatolás nevezetű fogalom lesz, amivel utána még sokat fogunk foglalkozni, mert ez egy kritikus kérdés. Tehát akkor a műveleti erősítő következik. Ezzel kapcsolatban kell gondolkoznunk. A következő az ötlet lényege, hogy mi elő akarunk varázsolni valahonnan egy olyan eszközt, amely eszköz tulajdonképpen majdnem ideális működéseket tud produkálni. Tehát nagyon, nagyon meg tudunk közelíteni a áramköreinkkel egy ideális elemet. Azzal az ideális elemmel pedig nagyon sok minden érdekességet tudunk csinálni. Hát az ideális műveleti erősítővel kezdünk. Tehát azt fogjuk mondani, hogy ideális műveleti erősítő. Persze ideális nincs, mégis az ötlet azért érdekes, mert ezt a funkciót, amit az ideális műveleti erősítőből től elvárhatunk, azt nagyon jól meg tudjuk közelíteni. Az ideális műveleti erősítő egy doboz, vagy egy szerkezet, jelölése egy ilyen háromszög. A háromszögnek két bemenete van, van egy pozitív bemenete, meg egy negatív bemenete, tehát két bemenettel és egyetlen kimenettel rendelkezik. És a két bemenetre adott feszültség, ide adjuk egy U1 feszültséget, ide meg egy U2 feszültséget, akkor a kimeneten ezzel arányos feszültséget állít elő, azaz létezik egy, a modellben egy feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor, így jelöltük a feszültséggenerátorokat, amik vezéreltek a eddigi vizsgálatokban, és ennek A-szor U1-U2 feszültségű értéke van, és a kimeneti ellenállása, az a generátornak, a vezérelt generátornak a belső ellenállása nulla. A bemeneten pedig ide belülre lerajzolhatjuk azt, hogy itt van egy szakadás. Akkor tulajdonképpen a műveleti erősítő ideális változatban egyetlen feszültség különbséggel vezérelt ideális feszültséggenerátorként értelmezhető. Úgy, most következik a csel, hogy az A értéke pedig az ideális műveleti erősítőben minden határon túl nő. Tehát csinálunk egy olyan szerkezetet, aminek végtelen az erősítése, és nulla bemeneti áramot vesz fel, stb. Hát nyugodtan azt lehet mondani, hogy hát nem vagy normális, hát ilyen biztos nincs. Miért nincs? Mondjuk meg, hogy ez ebben mi nincs, vagy mi az, ami a valóságban van. Hát ugye az ideális műveleti erősítőhöz képest biztosan tudjuk, hogy ha ki akarjuk mondani, hogy ez miben ideális, akkor azt mondjuk, hogy hát ez az A végtelen érték. Ez egy jó kis kérdés. Utána azt mondjuk, hogy például ennek az erősítőnek, amit lerajzoltam, csak differenciálos módusú erősítése van. Tehát csak a bemenet különbségével arányos jel jelenik meg a kimeneten. A közös módusban nem jelenik meg semmi. Hát akkor azt mondjuk, hogy a közös módusú átvitele nulla. Tehát akkor ez A, az tulajdonképpen zárójelbe A azonos az AD-vel, és ráadásul végtelen, AK pedig nulla. Mert hiszen közös módusú erősítése nincsen, hogyha U1 és U2 nulla, és véges persze az erősítés érték, csak minden határon túl nő, akkor ha ez a bemenet különbség nulla, akkor a kimenete mindig nulla van. Hogyha A minden határon túl nő, de mindig véges érték, akkor mindig nulla van a kimeneten. És hogyha akármilyen abszolút feszültségben gondoljuk, akkor a mi fogalmaink szerint azt mondjuk, hogy a közös módus elnyomás értéke az minden határon túl nő, hiszen végtelen differenciál módusú erősítése van, és nulla közös módusú erősítése. Akkor első ránézésre azt mondjuk, hogy hát persze ilyen állat nincs, Mint ahogy a paraszt bácsi ugye az állatkertben meglátta a zsiráfot, és azt mondta, hogy ilyen állat nincs, amikor először volt. Tehát ilyen nincs, ezt tudjuk. Milyen nincs még ennek? Hát azt mondjuk, hogy tanultunk eddig az iskolában az, hogy van olyan, hogy bemeneti ellenállás. Hát hogyha szakadással van a bemenet, akkor ez végtelen. Végtelen bemeneti ellenállás. Hát olyat láttuk már, hogy nagyjából végtelen van, mert egy FET-nek, például egy MOSFET-nek a bemeneti ellenállása az olyan nagy, hogy már azt mondhatjuk nyugodtan, hogy végtelen. Tehát ezt megközelíteni az nem olyan nagyon nehéz. A kimeneti ellenállása az R-ki, pedig egyenlő nullával. Hiszen ennek a ideális feszültséggenerátornak nulla a kimeneti ellenállása. Hát ez biztos nincsen, de mondjuk, hogyha egy földelt kollektoros fokozatnak a kimeneti ellenállását megnéztük, azt mondjuk, hogy néhány ohmot el lehet érni, azért ez nem olyan rettenetesen elképzelhetetlen, hogy ezt meg tudjuk közelíteni. Akkor most a mostani tanultak mellett ide írhatom, hogy ennek az offset feszültsége az nyilvánvalóan nulla. Hiszen, hogyha a bemenetre egyforma feszültséget kapcsolok, nulla a kimenet. Akkor a kiegyenlítéshez nulla feszültségre van szükség. De akkor nyugodtan mondhatom, miután nem folyik áram, a bias áram is nulla, meg az offset áram is nulla. Vagyis mikor egy valóságos műveleti erősítőt elő akarok varázsolni valahonnan, akkor nyilvánvalóan ezekben fog különbözni az ideálistól. De most én görcsösen ragaszkodom az ideálishoz azért, mert ha az ideális viselkedését megnézzük, akkor kiderül majd, hogy azért elég jól meg tudjuk közelíteni ezt a viselkedést egy valóságossal is. Annyira jól, hogy csak nagyon pici mértékben fog eltérni az sok alkalmazás esetén az ideális meg a valóságos egymástól. Aztán még milyen nincsen ennek a erősítőnek? Tanultunk ilyeneket. Például frekvencia függése nincsen. Tehát ez nullától végtelen frekvenciáig ugyanúgy végtelent erősít. Ha én ilyet tudnék csinálni, gyerekek, úgy lemosnám a japánokat a piacról, mint a fene. Sehol nem lennének. Hogyha én 100 GHz-en is tudnék 1 milliót erősíteni, én volnék a király. Minden rádiófrekvenciás fokozatot én gyártanék. Csak ezt nem tudom. Mert ez egy nagyon nehéz dolog. De most itt elképzelni lehet. Azt mondjuk, hogy frekvencia független. És ide teszünk egy jó nagy felkiáltójelet, hogy ezt azért biztos nem lehet teljesíteni. De hogyha volna nekünk a fiókunkban egy ilyen, mert olyan jó fantáziánk van, hogy ezt elképzeljük, akkor ezt is meg tudjuk csinálni. Tehát az ideális műveleti erősítőt felírtam, elmondtam a tulajdonságait, és megkritizáltam magam, hogy egyik se teljesül. Mert mindegyikben a valóságosnak lesz valami szerepe. De mégis az ideálist veszük elő, mert hangsúlyozom, hogy az ideálissal nagyon jól meg lehet, az ideálisnak a tulajdonságait nagyon jól lehet megközelíteni a valóságossal. Mert azért tudunk csinálni egy olyan erősítőt, tipikusan egy műveleti erősítő erősítése, a kisfrekvenciás erősítése az mondjuk 1 millió. Hát az már majdnem végtelen mondjuk kedvesen, persze ez csak butaság. Aztán utána a bemeneti ellenállása is elég kicsi lehet, vagy a kimeneti ellenállás nagyon közel lehet a nullához, meg a közös módus elnyomása is jó nagy lehet, mert 16-onos közös módus elnyomást tudunk ilyen differenciál erősítő típusú szerkentjükkel csinálni. Aztán meg vannak a differenciál erősítővel kezdődik a fokozat nyilván, hiszen hogyha a bemeneti feszültség különbségével arányos kimeneti jelet akarunk csinálni, akkor eleve ez a ma még emlegetett differenciál erősítővel kell kezdeni a dolgot, és akkor lesz neki offset feszültsége, meg bias árama, meg offset árama, de hogyha ezeket elég kicsire tudjuk leszorítani, akkor megint az ideális nagyon jól meg tudjuk közelíteni. A frekvencia függetlenségére, a függetlenség mellé pedig azért írtam felkiáltójelet, mert azzal azért foglalkozni kell majd az ideális erősítő feltételezések környékén is. De most ezt elfelejtjük, és azt mondjuk, mondd meg, hogy mire lehet ezt az ideális műveleti erősítőt használni. Hát az ideális műveleti erősítőnek van két alapkapcsolása. Az alapkapcsolásokat egyszerűen a következőképpen mondjuk. Van egy olyan alapkapcsolás, hogy fázisfordító. Alapkapcsolás. A fázisfordító alapkapcsolás a következőképpen néz ki. Végy egy műveleti erősítőt, ez most ideális lesz. Most már csak a jelképét rajzolom fel, tehát már nem rajzolom a modellt. A pozitív bemenetét köst földre, és a negatív bemenetére helyezzel egy R1 ellenállást, a kimenet és a negatív bemenet közé pedig helyezzel egy R2 ellenállást, és itt lesz a kimeneti feszültség, itt pedig a bemeneti feszültség. Ugye egy feszültséggenerátorral gondoljuk ezt a bemeneti feszültséget biztosítani, hogy lerajzoljam rendesen a dolgot. És az A erősítés az végtelen. Akkor a következőt gondolhatom. Azt mondom, ha véges kimeneti feszültség van, akkor a negatív bemeneten nem lehet csak nulla feszültség. Hiszen ha a két bemenet között bármilyen véges feszültség van, akkor a kimeneten végtelen erősítés mellett végtelen jelnek kellene lennie. Ezért ennek a pontnak a potenciáját, anélkül, hogy valami különlegeset gondolnék, fel tudom írni, vagy meg tudom mondani, hogy ez most nulla potenciálon van. Tehát ez földpotenciálon van ez a pont. Egész pontosan azt mondhatom, hogy a két bemenet közötti feszültségkülönbség az nulla kell, hogy legyen, hogy véges kimeneti jel legyen. Azonban még sincs nulla potenciálon ez a pont, abban az értelemben, nem földön van ez a pont abban az értelemben, hogy a föld felé nem folyhat áram, hiszen itt szakadás van ennek a bemenetén. Tehát nulla feszültség van, de áram nem folyik el a föld felé. Tehát nem olyan, mintha a földre kötném. Azt felejtsük el. Akkor ezért ezt a pontot, ami itt van, csak virtuálisan mondjuk földnek. Földpont. Innentől kezdve az élet nagyon egyszerű. Mert semmi más nem kell csinálnom, hogy az UK és UBE viszonyát meghatározzam, mint erre a virtuális földpont csomópontra fel kell írni egy csomóponti egyenletet, áram egyenletet, tehát egy Kirchhoff áram egyenletet kell felírni. Azaz a befolyó áramok, az I1 áram és az I2 áram, azoknak az összege az nulla kell, hogy legyen. Az I1 áram az nyilvánvalóan a bemeneti feszültség osztva az R1 ellenállással. Hiszen ha ez földponton van, akkor a bemeneti feszültség a föld felé ekkora áramot juttat el. Ehhez, ha hozzáadom a kimeneti feszültségnek az R2 ellenállással elosztott értékét, azaz a kimeneti feszültség az ellenállás egyik végén van, a másik végén föld potenciál van, de más áram nincs, tehát erre nem folyik áram, akkor ennek a kettőnek az összege nulla kell, hogy legyen. Amiből egyértelműen következik, hogy az U2 per U1, vagy a U2 per U-be, bocsánat, az egyenlő mínusz R2 per R1 értékű. Azaz ez a kapcsolás fázist fordít, vagyis egy negatív erősítésű erősítőt produkál, és az erősítés értéke a két ellenállás hányadosa. Ez azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy csinálj egy tízes erősítőt, negatív tízes erősítőt, tehát mínusz tízes erősítőt, akkor semmi más nem kell csinálni, mint elővedd egy 10 kilómot, meg egy 1 kilómot, vagy egy 100 kilómot és 10 kilómot, és ezekre a helyekre elhelyezni. Ha az ellenállások pontosak, és a műveleti erősítő az pontosan ideális lenne, akkor pont mínusz 10-et erősítene. Ugye ezt megcsinálni egy erősítővel a zárt helyi időszakára visszagondolva, hogy pont 10 legyen az erősítés, hát ahhoz nagyon összetett megoldást kellett csinálni, hogy az RD ellenállás, meg a meredekség, meg minden, és hát azt nagyon nehezen lehet egyenesen elérni. Itt viszont azt a trükköt találtuk ki, hogy csinálunk egy nagy erősítésű erősítőt, egy ideálisat ebbe az esetbe, és akkor csak két ellenállás hányadosa határozza meg az erősítés értékét, és annak a toleranciája dönti el azt, hogy mennyire pontos ez az erősítés. Tehát nekem tényleg tizet kell erősítenem, mert csinálok egy mérőműszert, és arról van szó, hogy akarok egy voltot mérni, azt meg kell, fel kell erősíteni 10-zel, hogy pont 10 volt legyen, és azt tudom átalakítani digitálisan, vagy 1/10 voltot és 100-at kell erősíteni, vagyis így tovább, akkor ezek a pontos erősítési értékek ilyen ellenállás párokkal jól beállíthatók. Tehát akkor ez nem egy nagy hülyeség. Akkor ez a fázisfordító fokozat. Akkor kitalálunk még egy alapkapcsolást, hát ebből következően ez a második tag, a fázis nem fordító. Fokozat. Tulajdonképpen ugyanazt az áramkört fogom lerajzolni. Szándékosan úgy rajzolom le, ahogy itt látszik. Tehát azt mondom, hogy vegyél egy műveleti erősítőt, negatív és pozitív bemenete, kimeneti feszültség, és utána a kimenet és a negatív bemenet közé tegyek be egy R2 ellenállást, és a föld és a virtuális földpont közé meg egy R1 ellenállást. Tehát ugyanazt a kapcsolást csinálom, mint ami ott van, csak a földet ezzel a generátorral felcserélem. Tehát ez lesz a bemenete ennek, és azt mondjuk, hogy itt van a feszültséggenerátor, itt van a bemeneti feszültség, UBE, és itt van a kimeneti feszültség értéke. És mondjuk meg, hogy ennek mekkora az erősítése. Akkor a logikám a következőképpen szól. Meg lehet mindenféle mással is csinálni, de nagyon egyszerű a dolog. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ebben a rendszerben hogy is működik a dolog. Ha véges a kimeneti feszültség értéke, akkor a két bemenet között nulla feszültségnek kell lenni. Tehát most ezen a ponton, ami eddig a virtuális földpont volt, és a pozitív és a negatív pont között nulla volt a feszültségkülönbség, ennek most is ennyinek kell lenni. Vagyis ennek a pontnak a feszültsége az éppen a bemeneti feszültséggel azonos kell, hogy legyen. Akkor leírom, hogy ez a bemeneti feszültséggel azonos, és ennek a pontnak a feszültségét hogy tudom kiszámolni? Hát nyilván úgy tudom kiszámolni, hogy a kimeneti feszültség az R1 és R2 ellenállások között leosztódik erre a pontra, azért osztódik le, mert itt nem folyik bemeneti áram, tehát ebből következően ez egy terheletlen osztó. Megcsinálhatnám azt is, hogy felírok erre egy csomóponti egyenletet ugyanúgy, mint ott, de ehelyett másképpen csinálom, ugyanezt fog kijönni, hogyha azzal csináljuk meg, hogy ennek a bemeneti feszültségnek a kimeneti feszültség szorozva R1 per R1 plusz R2-vel kell egyenlőnek lenni, mert akkor a két bemenet között pontosan nulla a feszültségkülönbség. Ha ez igaz, akkor a kimeneti feszültséget fel tudom írni ebben az esetben is. Ez nem más, mint a bemeneti feszültség szorozva 1 plusz R2 per R1 értékkel. Ez a két alapkapcsolás, ugye ez nem fordít fázist, az egyik az mínusz R2 per R1 erősítéssel működik, a másik pedig 1 plusz R2 per R1-jel és pozitív előjellel, akkor ez egy fázist nem fordító fokozat. Akkor ahelyett, hogy már újabb témákat csinálnék, gyorsan, hangosan versenykérdéseket fogok feltenni. A következő első példa, még talán két példa kifér, azt mondom, hogy egy ilyen erősítő, ami a pozitív bemenete meg a kimenete, ez az erősítő UBE és UKI érték ideális műveleti erősítő esetében mekkora erősítésű. Már hallottam valamit halkan, igen, 1. Miért? Mert a bemeneti feszültség, meg a kimeneti feszültség kötelezően egyforma kell, hogy legyen, hogyha a két bemenet között azonos a feszültség. Vagy hogyha a fázis nem fordító alapkapcsolásban R2 helyére nullát, R1 helyére meg végtelent rakok, akkor is kijön, hogy ez plusz egy értékű. Tehát formálisan is kijön, meg kitalálásos alapon is nyilvánvaló. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy követő áramkör lesz a bemenet, egyszeresen megismétlődik a kimeneten. Tehát U ki egyenlő U be értékkel, vagyis egyes az erősítés. Akkor valaki megkérdezheti, hogy ki az az elmebeteg, aki egyet erősít? Hát egyet mi a fenének erősítenet? Van neki egy feszültsége, mit erősítgetek én ezzel egyet? Hol érdemes ilyet csinálni? Hát ott érdemes csinálni, hogyha én nekem van egy forrásom a bemeneti feszültségre, amelyik nem terhelhető, akkor ez a műveleti erősítő, ez végtelen bemeneti ellenállást produkál, hiszen ilyen az ideális elemben, és nulla kimeneti ellenállást. Tehát, hogyha egy terhelésre rá akarok vezetni a feszültséget, egy olyan forrásból, ami nem terhelhető, mert egy kis ellenállásra akarom rávezetni ezt a dolgot, és mondjuk volna egy nagy belső ellenállású generátor, és a kis ellenállást rákötném, akkor az leosztana rendszeresen. Ha beteszek egy ilyen elválasztó fokozatot, puffernek vagy buffernek is szokták hívni, akkor ez egyszerűen egy kis terhelésre, vagyis egy kis ellenállásra ezt a feszültséget rá tudja juttatni. Tehát van ennek ilyen értelemben értelme. A kettes számú megoldás pedig, ez pedig a következő lesz. Ki tudja, vagy meg tudja valaki mondani a következőt, hogy itt van egy erősítő, ugyanerre a fázist nem fordító megoldásra csinálok még egy példát, találjuk ki együtt. Ez az R1 ellenállás, ez az R2 ellenállás, és utána van itt egy R1 ellenállás, meg egy R2 ellenállás, tehát csinálok egy ilyet, és ezt földre kötöm, ide meg a bemeneti feszültséget kapcsolom. Itt van a kimeneti feszültség. Ennek mekkora lesz az erősítése? Hogy csinálná ezt valaki meg? Hát én segítek, ugye? Innentől idáig az erősítés értékét tudom, hiszen most számoltam ki. Az 1 plusz R2 per R1-jel egyenlő. Innentől pedig idáig van egy ómos osztás. Akkor az U ki per U be, az nyilvánvalóan úgy írható fel, hogy egyrészt a bemeneti feszültséget oszd le az R2 és az R1 és R2 ellenállás között. És utána ezt szorozd meg a pozitív bemenettől a kimenetig az erősítés értékével. Miért csinálhatom ezt meg? Azért, mert a műveleti, ideális műveleti erősítő bemenetén nem folyik áram. Ebből az következik, hogy ez az osztó szépen leosztja ezt a feszültséget, ugyanúgy, mintha nem volna terhelve, vagyis egy végtelen ellenállás volna itt, és ezt a feszültséget pedig a műveleti erősítő erősíti. Akkor mekkora lesz ez az erősítés érték? Behelyettesítem, tehát ez azt mondja, hogy R2 per R1. R1 plusz R2-vel egyszerűsíteni lehet, ez nem lesz más, mint R2 per R1 érték. Pozitívan. Hogyha fázisfordító alapkapcsolást csináltam, akkor mínusz R2 per R1-et csináltam, hogyha pedig ebbe egy ilyen leosztást is beteszek, akkor plusz R2 per R1 értéket tudok produkálni. És ilyenből végtelen mennyiségűt lehet csinálni. A következő órán természetesen folytatom a műveleti erősítő dolgait. Mára köszönöm a figyelmet.